Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Balázs Zsuzsa. Jezsuita, de nem pap. Ki lehet? Ő a szerzetes testvér. Hogyan alakult ki a jezsuita rendben a testvéri hivatás, és mit csinálnak vajon a testvérek? Többek között erről és egy példaképről beszélgetünk Koronkai Zoltán jezsuitával. Hallgassuk!
Közöttünk vannak papok, meg szerzetes testvérek is, és együtt élünk, tehát nem egy párhuzamos állóról van szó. Kezdetben Szent Ignácnak az első társai között csak papok voltak, tehát akkor még nem gondolt arra a legelején, hogy nem pap, szerzetes testvérek is legyenek a közösségben. Viszont ahogy a Jézus társaság elkezdett fejlődni és növekedni, számos olyan többnyire középkorú, vagy akkoriban kevésbé iskolázott férfi is került a társaság közelébe, akik hát szerettek volna jezsuiták lenni. És akkor látták azt az első társak, meg Ignác, hogy mennyi fontos feladat van, amihez nem feltétlen kell a papi felszenteltség, mégis valakinek el kell végezni, akár tényleg kezdve azzal, hogy főzni, a rendházakat fenntartani, meg vagy a missziókban, hát rengeteg olyan tevékenység van, amihez abszolút nem kell, hogy pap legyen valaki. És akkor arra következtetésre jutottak, hogy milyen hasznos lenne, hogyha nem pap, jezsuita szerzetes testvérek is lennének, akiket hát a társaság küldetésében lehet integrálni. Hát elég sokan jelentkeztek testvérként is, és hát a testvéreknek, így ha a társaság történetét nézem, tényleg nagyon-nagyon fontos szerepe volt így, akár a háttérbiztosítása az intézményeinknek, másrészt pedig a missziókban rengeteg praktikus dolognak voltak a testvérek a gazdái. Viszont amit nagyon látok így utólag is, meg hát a mai napig is, hogy a testvér, az szerzetes testvér valahol a jezsuitaságnak hát valahol a szívét tudja megmutatni. Abban az értelemben, hogy jezsuitának lenni, Jézus társának lenni, elkötelezett lenni a misszióra. A szerzetes testvérek nagyon sokszor nagyon mélyen meg tudják ezt a jezsuita identitást élni, a Jézusnak való odaadottságnak a lelkületét, és számos tényleg nagyon fantasztikus testvért ismertem így eddig a rendi életemben, például Gedeon Miska bácsira, ha gondolok, aki nemrégiben halt meg, aki tényleg a szeretetnek a megtestesülése volt, azt kell, hogy mondjam, és hogy ilyenek, mint a Miska bácsi, ilyen szerzetes testvérek egy egész rendházat, vagy azt lehet mondani, hogy rendtartományt úgy valahol bevirágoznak, vagy a szószoros értelmében, mert egyébként ő kertész testvér volt, aki hozta a virágokat, a gyümölcsöt, a földnek a terményeit, a zöldségeket, és azzal a jósággal, szeretettel, ahogy ő tette, egy hihetetlen imádságos lelkülettel. Nekem is egy példaképem volt Miska bácsi, és benne nagyon látom a szerzetes testvéri hát ideált, ezt az odaadó, szolgáló lelkületet, ami hihetetlen fontos egy szerzetes közösségben. Az ő élete az Jézus körül forgott, és az beszéde is, tehát amikor nagyon sokat buzdított bennünket, vagy amikor megszólalt, akkor nagyon gyakran a hitéről beszélt, és érdekes ez, hogy vannak emberek, akiket úgy a jezsuiták nem áll, úgy azt mondják, hagyd már abba, már ne lelkizzél már itt minden. Miska bácsi nem ilyen volt. Annak ellenére, hogy sokat beszélt így Istenről, Jézusról, de úgy azt mondja, na mesélj még Miska bácsi, így ez volt, amit mi mondtunk neki, mert tényleg azt éreztük, hogy olyan hitelesen beszél így az Úr Jézusról, meg hogy ezt éli, amit beszélt. Tehát az ő fáradhatatlan módú, alázatos, szerény, de szívvel végzett szolgálatai az hát nagyon példaértékű volt. Ez az ember sugárzó ember volt, akire úgy ránézett az ember, mosolygott, vagy hát ő is mosolygott, de hogy na, én így képzelem a szenteket, mint őt. Egy élő szent. Én erre meg vagyok győződve, hogy ő szent. És hát persze az élete vége nem volt könnyű. Utolsó 5 évében hát ágyba töltöttem, lebénult a fél oldala, de ott is olyan hihetetlen türelemmel viselte ezt az állapotot, folytonosan imádkozott értünk, és nem panaszkodott, és ebben a helyzetben is tudott örömmel lenni, és békében. Persze tényleg volt, amikor nagyon nehéz volt neki. A szenvedésben is azt gondolom, hogy egy példakép volt számunkra, hogy hogyan lehet hittel élni az utolsó pillanatig.
Gedeon Miska testvér idén 94 évesen hunyt el. A jezsuita hangarchívumban találunk tőle felvételeket. A mindenki által nagyra becsült és szeretett Miska bácsi rövid üzenetét halljuk, megszívlelendő.
Kedves testvéreim, azt üzenem, hogy a Jóisten szeretete a legnagyobb és a legértékesebb. Erre kell mindnyájunknak törekedni szívvel, lélekkel, mert ez adja meg az értékét az életünknek.
Koronkai Zoltán és Gedeon Miska bácsi után térjünk vissza Szent Ignác mai emléknapjához. Nagy Ernő, szerzetes testvért nem csak a hivatás történetéről kérdeztem, hanem arról is, hogy ő hogyan látja a rendalapító Loyolai Szent Ignácot.
Szent Ignác atyánk tényleg sok különböző tulajdonságát, meg az életének különböző szakaszait lehet megfogni, vagy azonosulni vele, és akkor így különböző jezsuiták találhatnak vele kapcsolódási pontokat. Számomra különleges, hogy én voltam másfél évig katona, és katona tartalékos tisztként szereltem le, úgyhogy így is találok vele kapcsolódást, hogy ő egy bátor, hős katona lovag volt, ezt értékelem. Aztán úgy látom Szent Ignácot, mint aki igaz, hogy egy kicsit kényszerhelyzetben, de szánt időt, hogy belsőleg úgy átgondolja, átimádkozza, hogy mi történt vele, miért történt ez, és hogyan lehetne tovább menni. Ez azért nagyon fontos, mert a mai világban, főleg a fiatalok számára veszély, hogy erre nem nagyon van lehetőség, hogy ő külön vonuljon, egyedül legyen egy kicsit, csendben, és akkor belülre nézzen magába, reflektáljon arra, hogy mi történt velem, hogy vagyok, miért vagyok itt, és hogy merre lehet tovább menni. Ez egy nagyon fontos számomra az ő példáján. Harmadiként azt említeném, hogy ami nagyon rokon szenves, az az ő egyik híres jelmondat, hogy mindenben keresni és megtalálni Istent. Ez egyre fontosabbá válik számomra érdekes módon, ahogy telnek az évek, most már betöltöttem a 60 évet, majdnem 26 éve, hogy a Jézus társaságában vagyok, de ez egyre fontosabb és egyre nagyobb segítség számomra. Tehát, hogy egy jól megfogalmazott mondat is mennyit tud segíteni az embernek, hogy ez a mai világban is nagyon aktuális és időszerű. Hát a mai felgyorsult és zajos világban talán még nehezebb megtalálni, meghallani Istent, felfedezni környezetünkben, az embertársainkban, az imában. Nekem ez egy ilyen világító toronyszerű ez a mondat, mindenben keresni és megtalálni Istent. És tényleg ez így van és lehetséges, én ezt megtapasztaltam a jezsuita életemben, meg hát visszagondolva azelőtt is, csak akkor nem realizáltam még, hogyha ilyen szemmel, ilyen figyelemmel élünk és nézzünk körbe, akkor megtalálhatjuk, felfedezhetjük Istent.
Említetted, hogy elmúltál 60 éves, és 26 éve vagy a jezsuita rendben. Ha egy kicsit elkezdünk számolni, akkor ugye kiderül, hogy te nem ifjú korodba szólított meg az Isten, vagy hívott erre a hivatásra. Hogy történt a te esetedben ez a fordulat?
Igen, én érett hivatás vagyok. 33 éves már elmúltam, amikor számomra váratlanul jött ez a hívás. Akkor éppen Kanadában voltam, Vancouver városában. Akkor már a fitness klubban dolgoztam, ott takarítottam és segítettem a karbantartásban. Hát egy kis apartman lakást béreltem a keresetemből, és ott éltem egyedül. Addig már elég rendszeresen imádkozgattam, és nagyon emlékszem, hogy akkor is otthon imádkoztam a rózsafüzért, azt szeretem imádkozni máig is. A közben jött egy ilyen hívás, váratlanul, egy belső hang hívás, hogy én szerzetes szeretnék lenni.
Mi volt az első reakciót? Nyugalom, félelem, mi töltött el?
Meglep, Meglepetés volt az első reakcióm, félelem nem. És valahogy az is világos volt az első perctől, hogy nem papi hivatást érzek, hanem szerzetesít. Akkor még nem tudtam pontosan, hogy hogy van ez, aztán kiderült, hogy van a szerzetes testvéri hivatás, azért hálás voltam. Szóval ez ilyen egyszeri, váratlan hívás volt 33 éves korom után, de amikor aztán egy-két közeli barátomnak ezt megemlítettem, ők nem voltak úgy meglepődve, mint én. Ez is érdekes volt. Meg hogy így visszatekintek, voltak előkészületek, már terelgetett a Jóisten, csak fogalmam se volt, hogy ez lesz az út vége, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte.
Tehát megkaptad a hívást, utána milyen lépések következnek az ember életében? Hát ugye sok szerzetesen van, hogy hol van az ő helye, milyen útmutatást kaptál?
Először is egy kicsit utána olvastam a nyilvános könyvtárban, hogy van ez szerzetesek, akkor ott láttam, hogy vannak szerzetes testvérek. Számomra Assisi Szent Ferenc rokonszenves szent volt mindig, most is az, és egy kicsit úgy kacérkodtam, és talán az első könyv is, amit találtam, ferences szerzetes testvérekről szól. Viszont, ahol én jártam Vancouverba misére, ott egy nagyon rokonszenves jezsuita atya, az Ugrin Béla atya volt a plébános, nagyon kedves volt, és vidám lélek. Aztán gyakorlatilag a jezsuiták felé terelődtem. Egy-két közeli barátommal megbeszéltem ezt, aztán megbeszéltem az Ugrin Béla atyával, akihez gyónni is jártam, meg ő neki elmertem mondani. Nem sokat tekatóriáztam, mert ez 1992. januárjában történt a hívás, és akkor júliusban már hazajöttem, és itt jelentkeztem a jezsuitáknál. Még az volt egy fontos, konkrét lépés, hogy a jó Hevenesi atya, Hevenesi János atya akkor Makkos Márián szolgált, és őhozzá elmentem egy ilyen párnapos hivatástisztázó kis lelki gyakorlatra. Az nagyon jó volt. Ott megerősödött bennem ez, és akkor aztán tényleg hivatalosan kértem a fölvételemet. Ez azért nagyon érdekes, mert az eltelt 26 évben láttam, hogy nem olyan egyszerű megtenni a konkrét lépést, hogy az ember átlépje a noviciátus küszöbét. Még olyanok is, akiket tényleg hívott a Jóisten erre az útra, erre a hivatásra, az utolsó lépést nem bírták megtenni. Pláne ilyen érettebb korúak, úgyhogy így visszatekintve nagyon hálás vagyok, hogy volt bennem egy lendület, és akkor nem tekatóriáztam sokat, hanem át tudtam ezt ugrani. Nem könnyű 18 éves novicius társakkal, 34 évesen újonc időt élni, de ez a kezdeti lendület kitartott, és hálás vagyok érte.
A 27 év alatt mi az, amit megtanultál Istenről és önmagadról, és azóta is egy belső iránytű a szívedben? Vagy nevezhetem úgy is, hogy ez a te békét, boldogságod, jóléted?
Hosszú, tekervényes úton keresztül találtam rá az én megváltó igémre, hogy Isten feltétel nélkül szeret. Tulajdonképpen én ezt kerestem, ez volt a szívem vágya, még ha nem is tudtam ezt így ilyen konkrétan megfogalmazni magamnak se, de erre vágytam. És mikor rátaláltam erre, tehát egyrészt a személyiség típusomnál fogva, másrészt jó lelkivezetők segítségével, lelkiolvasmányok segítségével, és hogy ez így megvilágosodott számomra, ez egy nagy örömet, békét ad nekem. Ez éltet, és hát ezt most már hirdetni is tudom esetleg lelki gyakorlatozóknak, vagy vele barátaimnak. Ez az én örömöm.
Az ajtódon itt az irodádban, hogyha valaki bejön, akkor ugye azt is olvassa a Nagy Ernő mellett, hogy te egy miniszter vagy. Mit akar a jezsuitáknál a miniszterség?
Igen, ez jó kérdés, mert nagyon megváltozott a jelentése azóta. Tehát eredetileg szolgát jelent a miniszter, aki szolgál. És a jezsuitáknál ez egy pontos beosztás. A helyi előjáró után a miniszter az, aki gondoskodik a közösségről. És amíg az előjáró ilyen fegyelmi, meg lelki dolgokban főleg, a miniszter inkább ilyen gyakorlati dolgokban, Bíró Ferenc atya mondta körülbelül 100 évvel ezelőtt, aki akkor jezsuita tartományfőnök volt, hogy a jó jezsuita testvér az kicsit olyan, mint a tűzhely a családi otthonban. Meleget, fény, biztonságot ad. Főleg gyakorlati háttérsegítség, bevásárlás, takarítás, vendégfogadás, ilyesmi, autókarbantartás, stb. De, hogy itthon van valaki, aki úgy megkérdezi a fiatalokat, hogy hogy vagy, mondd el, hogy mi a baj, és akkor ne félj, majd rendben lesz minden. Tehát ilyen, majdnem azt mondanám, hogy anyai szerep, amíg az előjáró ilyen atyai jelenléte van, addig a miniszter jó esetben ilyen anyai jelenlét.
Miniszter csak szerzetes testvér lehet?
Nem, lehetnek felszentelt papok is, sőt, általában most már papok a miniszterek, mert kevés a szerzetes testvér. De én nagyon jól érzem magam ebben a feladatban, szívesen teszem, és vagyok itthon. Ezáltal meg lehet azt élni, amit Jézus is mondott, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. Hát erre van alkalom, szépen, és általában nem látványos, de mégis a közösséget tudom szolgálni a magam módján.
A jezsuita rendben Magyarországon hány szerzetes testvér van?
3, sajnos. Csak 3. Az 55 körüli összlétszámból ez egy nagyon gyenge arány. Amikor 1909-ben elindult az önálló magyar rendtartomány, mert addig az osztrákokhoz tartoztunk, akkor különböző szempontok alapján tétosztódtak a jezsuiták, és sok osztrák is inkább a magyarokhoz jött a magyar rendtartományba. De ami nagyon érdekes, hogy akkor nagyon sok volt a szerzetes testvér, lehet látni az akkori statisztikákból. Nem akarok túlozni, de talán majdnem egy harmada az összlétszámnak. És akkor az nagyon különleges, meg jó volt, de valami miatt, ahogy itt fejlődik a történelem, meg a helyzet Európában, de világszerte is, az arány mindig csökkent, és most már tényleg ez nagyon kevés. Pedig szerintem szükség lenne erre az oldalra, erre a testvéri jelenlétre a társaságnak, és ezt több általános rendfőnök is hangsúlyozta, de én is egyetértek vele. Imádkozunk, hogy legyenek testvérhivatások. Most talán lesz egy új.
Ez jellemző Európára is, vagy a nagyvilágra is, hogy a jezsuita szerzetes testvérek létszáma csökken?
Még inkább. Nyugat-Európában, meg Észak-Amerikában nagyon. És a harmadik világban Ázsia egyes országa, vagy India, Vietnám, Afrika egyes régióiban, ahol még általában sok hivatás van, szerzetesi meg jezsuita, ott még testvérhivatások is jobban vannak. Én úgy látom, hogy ennek egyik oka az, hogy annyira megváltozott a világ, hogy az, hogy valaki szolgáljon, vagy úgymond alárendelt szerepet játszon, erre aztán már nem nagyon vállalkoznak ma a fiatalok. Persze tisztelt a kivételnek. Talán ez is egyik oka, hogy ez így ennyire lecsökkent.
Te mit szeretsz a legjobban a hivatásodban? Mi az, amitől úgy nagyon megtelik minden reggel a szíved?
Azért nagyon hálás vagyok, hogy főállásban Krisztussal foglalkozhatom, ő körülötte zajlik az életem, a napom. Tehát ez egy nagyon nagy ajándék a mai profitorientált, meg reklámokkal teli, meg celeb világban, aki igazán fontos, ő rá figyelhetek, ő vele foglalkozhatok főállásban. És ugye ez a kis személyes életemre lebontva azt jelenti, hogy próbáljak úgy jelen lenni, hogy ez valami módon érzékelhető legyen. Mint ahogy a Gedeon Mihály testvérén érzékelhető volt, hogy imádságos ember volt, Isten jelenlétében élt. Valahogy lehetett érezni nála. És ugye ez nekem is nagyon jó, de ha valami kicsit ebből tovább tud adni az ember, az a másiknak is nagyon fontos és jó lehet.
Te említetted, hogy azért nagyon sok tevékenységed van a rend körül. Mennyi időd jut arra, hogy elcsendesedj, elvonulj, imádkozz, hogy valóban megszülessen a lelkedben ez a jelenlét, amit majd megéreznek azok, akik úgymond hazatérnek a rendházba?
Nagyon jó kérdés. Sajnos behatol a világ irama, a szerzetes házakba is, és akkor még többet teljesíteni, még jobban pörögni, stb. Stb. Én egyrészt személyiség típusomnál fogva, hála Istennek, nem vagyok ilyen, de tudatosan is figyelek erre. Mindig is nagyon szerettem olvasni, most is szeretek jó lelki könyveket, Mustuk Péter atya könyveit például, de populáris tudományos újságokat is, hogy kicsit az ember tájékozott legyen a mai világban. Szeretem a csendet, és itt a Sodrás utcai rendházban ez egy áldás, hogy szép, csendes környezetben vagyunk, kivéve amikor a szomszédok építkeznek.
Éppen ezt halljuk.
De itt van tér, meg lehetőség a házban, és az előjáró is rendes, hogy legyen erre időm. Én pacsirta típus vagyok. Korábban kelek, és korábban is szoktam elvonulni. És amikor korábban este elvonulok, akkor olvasok, vagy hallgatok egy kis Bartók rádiót, szépen lenyugszik az ember, imádkozik, elvégzem az egzáment. Szóval ez nálam nagyon jól működik. Plusz én nagyon igyekszem megtartani a heti egy szabadnapot is, ami nálam éppen a szerda, és akkor kimegyek egy jót sétálni, vagy találkozom egy ismerőssel, és akkor az ember kimozdul, mindenben föl lehet fedezni Istent.
Nagy Ernő szerzetes testvérrel beszélgettem, most pedig hallgassunk meg egy ifjú jezsuitát arról, ő vajon miért választotta a testvéri hivatást. Kis Ferenctől azt is megtudhatjuk, mi történik akkor, amikor egy ifjú jelentkezik a jezsuita rendbe.
Van egy lehetőség, amikor egy leendő jezsuita elkezdi a bevezetést a szerzetesi életbe, a noviciátust, hogy úgymond indiferens noviciusként lépjen be. Általában megkérdezik a jelentkezőt, hogy majd a társaságba pap szeretne lenni, vagy majd a társaságba testvér szeretne lenni. És van úgymond ez a harmadik opció, hogy indiferens noviciusként kezdi meg.
Az mit jelent?
Most a lelki gyakorlatos könyv új fordításába erre az Ignáci kifejezése, mert az Ignácnak egy kedvelt szava a lelki életben is, azt használtuk, hogy elfogulatlan. Tehát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a döntést még nem hozza meg. A hivatalos szabályzatunk szerint ezzel egyúttal rábízza az előjáróra, hogy majd a két év noviciátus alatt, amire őt alkalmasabbnak látja, vagy ahol a társaság és az egyház nagyobb szükségét érzi, az szerint testvérnek vagy papnak bocsátja majd a fogadalomra és a továbbképzésre. Azért a gyakorlatban ez most sokszor dialogikus jellegű, tehát, hogy nem csak egy ilyen távoli felső döntés, hanem persze ez alatt a két év alatt van lehetőség az előjárónak az indiferens noviciussal beszélgetni. Nekem az akkori provinciálisom Tamás, hogyha nagyon sok bátorítást adott, azt mondta, hogy járjak utána, beszélgessek testvérekkel, nagyon átalakulóban van most ez a módja a jezsuita életnek, így a világban vannak hagyományosabban megélt testvérhivatások, vannak modern, új, kísérletező testvérhivatások, lehetőleg találkozzam ilyennel is, olyannal is, olvassak, beszélgessek, akkor papokkal, lelkivezetőmmel, és ez alapján mondja ki egy döntést, amit átimádkoztam, átgondoltam, ő ebbe fog megerősíteni engem, tehát nem szeretné elvenni tőlem ezt a döntést. A szabályzatunk ugyan ezt javasolja, hanem majd amit én meghozok így átgondoltan, tájékozódva, átimádkozva, azt a döntést fogja ő előjáróként megerősíteni. És akkor egy ilyen folyamat végén adventbe végeztem egy lelki gyakorlatot Grízbe, Jálics Ferenc atyánál, és akkor annak a végén mondtam ki, hogy én testvér szeretnék lenni.
De miért nem pap? Tanulmányaid is erre predesztinálnának talán.
Egy kicsit abban, ahogyan megfogalmazom, hogy miért testvér, abban benne van az is, hogy miért nem pap. Magamban most sokat birkózom, vagy próbálkozom, vagy kísérletezem azzal, hogy ebből a szokásos antitézises gondolkodásunkból kijöjjek, vagy hogy ettől egy távolságot vegyek. Tehát szeretjük úgy felépíteni a mondantunkat, hogy hát ez nem, hanem az. És bennem most az a vágy dolgozik, hogy inkább a pozitívra koncentráljak, tehát hogy ahhoz, hogy az én testvér hivatásomról beszéljek, ahhoz úgymond ne kelljen mondjuk rosszat mondanom a papi hivatásról, mert hát miért is mondanék arról rosszat? Hát ez nagyon jó hivatás.
Akkor beszélj te a szerzetes hivatásodról.
Tehát, hogyha mondjuk az eredetét keressük az életemben, akkor azt azért elmondhatom, hogy én kicsi gyerekkoromban pap szerettem volna lenni. És hát amikor már egy kicsit komolyabb ember lettem, kamaszféle, akkor ez elmúlt. Matematikus alapképzést végeztem a Műszaki Egyetemen, és aközben gyakran jártam hétköznapi szentmisére, lelki olvasmányok, beszélgetések. Mentén az a gondolat ötlött föl bennem, hogy szerzetesnek kéne lenni. És hát ebben még nem volt világos válasz se arra nézve, hogy melyik rendbe kéne szerzetesnek lenni, se arra nézve, hogy most szerzetes papnak vagy szerzetes testvérnek. De már önmagában ez, hogy a szerzetesség a három fogadalom által Istennek szentelt élet eszménye volt az, ami így meg tudott szólítani, vagy amiben ez a régi megszólítás visszatalált hozzám, talán tisztább, letisztultabb formában. Ez már mutatja azt, hogy mi az, ami így engem vonzott. Ebben a noviciátusi folyamatban, így a lelki gyakorlatban átimádkozva mindazokat, amiket összegyűjtöttem, megfogalmaztam magamnak három pontba, hogy mik az érveim.
Mi volt ez a három pont?
Csak még előtte... Jó. Lett egy negyedik is, ahogy ezt a három pontot el szoktam mesélni barátoknak, vagy akik kérdezik, miért testvért nem először kapom meg ezt a kérdést. Valaki egyszer rákérdezett, hogy jó, de hát akkor mivel vagy te úgymond beljebb az egyházba, hogy mire vagy akkor följogosítva, vagy mitől más a te életed, mint egy világi ember élete? És hát azt kellett neki mondanom, hogy hát így jogosítványok tekintetében, vagy ilyesmi, hát semmi, mert hát most mondjuk lektoravatást, akoritusavatást, azt kaptam én is a noviciátus végén, de hát azt kaphat egy világi munkatárs is, lelkipásztori munkatárs, vagy hitoktató is lehet, teológiai végzettséget is szerezhet akár. Hogy miben melyik is más, az pont a szerzetesi fogadalmak. Tehát azt hiszem, ami így a motivációmhoz is jól kapcsolódik, így amit hozok magammal, ami valahogy a belépés felé sodort ez, hogy nekem szerzetesnek kéne lennem. Egy kicsit egy sajátos hangsúlyt kap a szerzetesi testvéri hivatás melletti döntésben, mert így amivel előrébb vagyok, vagy amivel beljebb vagyok, az pont a szerzetesi fogadalmak. Tehát a szegénység, a nőtlensége vagy tisztaság és az engedelmesség fogadalma, amikre én szeretek lelki erőforrásként gondolni, és hát én ezekkel vagyok úgymond beljebb. És akkor a három pont, amit összegyűjtöttem gondolatként, és egy kicsit benne lesz egy válasz az előző kérdésedre is, nem tudom teljesen elkerülni, az megint visszanyúlnék az én élettapasztalatomhoz, hogy honnan jövök, legjobb barátaimnak a köre, nem kimondottan mondható vallásosnak, azt gondolom, hogy talán valamelyikük hisz Istenbe, valamelyiküknek ez kevésbé fontos, de hát nem egy olyan családi háttér, nem olyan neveltetésből jönnek, nem mondanám vallásgyakorlónak, szinte talán egyiküket sem. Mégis nagyon nyitott, intelligens emberek, sokat beszélgettünk, és ezek nagyon jó beszélgetések voltak. Az én nekem a világnézetem formálásához is nagyon sokat hozzátettek, meg hát persze a közöttük megélt szeretet is számomra arról az Istenről tesz tanulságot, akiről azt írja János a levelében, hogy az Isten szeretet. Aztán matematika szakra mentem egyetemre, előtte is jártam néha állami iskolába, és mindig nyilvánvaló volt, hogy én egy elkötelezett vallásos ember vagyok, hogy nekem ez fontos, és mindig megkaptam a jó kérdéseket, soha nem értem miatt hátrányos megkülönböztetés, vagy ilyesmi, hanem az érdeklődés mindig valahogy megtalált, és nagyon jó beszélgetések indultak ki ebből. És azt hiszem, ennek sok haszna van számomra is, meg hát nyilván akik a kérdéseikre választ kaptak, vagy valami válasz mentén elindulhattak. Úgy érzem, hogy sok olyan ember van, aki keresgél, nem hozott a családjából vallásos neveltetést, vallásos hátteret, talán már a szocialista propaganda utóhatásait se érezni, a mai fiatal generáció életébe olyan nagyon, de mondjuk nem találkozna egy pappal, vagy nem menne be egy templomba, nincsen úgymond bejárása az egyházba, úgy távolról érdekli. Néha, ha az élet nagy kérdései szembe jönnek, akkor elgondolkodik, de nincsen ilyen belépési pont, vagy ahhoz a bátorságot nem szedi össze, hogy akkor egy templomba bemenjen, egy papot megszólítson. Viszont, hogyha ott van köztük egy elkötelezett ember, akiről ezt lehet tudni, akkor elindulnak ezek a jó beszélgetések. És azt gondoltam, hogy jó, hát aki szerzetes testvér, annak attól még kell egy hivatás, egy szakma, amiben dolgozni fog. Nyilván, amikor matematikusként, leendő matematikusként a szerzetes életről ábrándoztam, akkor azt képzeltem, hogy hát mondjuk a matematikus is lehet egy ilyen jó szakma. Ez jezsuitáknál elő is fordul amúgy. Hát az azóta eltelt idő, imádság, lelki megkülönböztetés, az előjáróimmal való beszélgetés inkább azt rajzolja ki, hogy talán az én jövőm a szociális munka területén keresendő, vagy lesz majd. De hogy emiatt kapcsolatba kerül az ember úgymond a munkakörnyezetében, kollégákkal, emberekkel, ha tanít, akkor diákokkal, szülők, tanárkollégákkal, hogyha egy szociális ellátó intézménybe dolgozik, hát nyilván azokkal, akik a szociális ellátásért jönnek, ott is vannak munkatársak, intézményvezetők, jószándékú segítők, etc. Hogy én azt éreztem, hogy én ebbe tudnék jó lenni, hogy jelen lenni, osztozni nekik a munkájuk terheibe, az életük a örömeibe, fáradtságaiba, és hogyha akkor nekik valami kérdésük fölmerül, amire talán az Isten lenne igazándiból a válasz, ami keresést tulajdonképpen Jézus tudna betölteni az életükben, akkor el tudunk kezdeni beszélgetni róla, ha már van egy személyes kapcsolat. Hát így az első pontom az talán ez, hogy egyfajta kilépés az egyházból, ami egy meghívó akar lenni azok számára, akik így keresgélnek, de nincsen kapcsolatuk. Én tudom, hogy én szeretek a templomba járni. Nagyon hálás vagyok a papoknak a szolgálatukért. De ők azt elsősorban ugye az egyház tagjai irányába végzik. És hogy akkor egy ilyen összekötő szerep lehet szerintem a testvéré, hogy hát egy munkakörnyezetbe, egy szociális segítségnyújtás helyzetébe így úgy amúgy közelebb tud kerülni azokhoz az emberekhez, akiknek még nincs kapcsolatuk az egyházzal. Talán a másik két pont az ennél rövidebb, egyszerűbb, másodiknak mondjuk azt, ami szintén a saját természetemből indul ki. Én nagyon szeretek csapatban dolgozni. Volt nagyon jó tapasztalatom például az egyetem mellett. Sportegyesületbe jártam, és úgymond az edzőnek a segítője voltam. Hát ez egy olyan munkamegosztás volt, hogy nyilvánvaló volt, hogy ő a főnök. Sok szempontból a szakmai tudással viszont én jobban rendelkeztem. Nyilván az edzések szakmai tudását ő birtokolta, viszont mondjuk a szervezeti dolgokat meg én. És nagyon jól együtt tudtunk dolgozni. A döntő szó mindig az övé volt, de ezt a dinamikát nagyon élveztem, nagyon jó barátomként gondolok rá azóta is. Egy kicsit emellett is elköteleződés szeretne lenni a testvérség melletti döntés. Mert hát egy jezsuita pappal, egy akármilyen pappal előfordulhat, hogy hát valahol egy nagy szükséghelyzet lép fel egy plébánián, vagy ilyesmi, és akkor elküldik, viselje ezt a szolgálatot, vagy lássa el azt a szükséghelyzetet papként. Hát testvérként kevesebb ilyen egyházi szükség jön szembe, és ha el is küldenek egy távoli plébániára, remélhetem, hogy legalább még egy papot is küldenek, és akkor már ketten egy kis csapatmunkát tudunk beindítani, ezt a dinamikát végezhetjük. Mert azért vannak nagyon jó példák itt a házunk táján is, például az Inigo ifjúságpasztorációs csapat egy darab jezsuita pappal üzemel, Ignáci lelkiségű nővérekkel, világi munkatársakkal, önkéntes segítőkkel. Tehát én nagyon jól el tudom magamat képzelni egy ilyen csapat tagjaként, sőt, egy kicsit a testvér hivatás, vagy a testvér útnak a választása az egy elköteleződés emellett is, hogy én lehetőleg csapatban szeretnék dolgozni. És a harmadik pont az pedig egyfajta alázat lehet, ezt nem biztos, hogy olyan nyilvánvaló észrevenni. Lehet, hogy aki ismer engem, az nem ezt tartja a legnyilvánvalóbb jellemvonásomnak, és én mégis így élem meg, hogy nagyon sokat segít a testvér lét abba, hogy ez irányába növekedjek. Ugyanis nálunk a rendalkotmány és az azóta hozzáfűzött szabályok is megőrzik Szent Ignácnak azt a szándékát, hogy előjárok csak a professzus papok legyenek a társaságban, tehát a testvéreket nem fenyegeti, úgymond az, hogy valaha előjárók lesznek. És én ezt is egy pozitív dolognak látom, az én saját lelki életem szempontjából kimondani azt, hogy én úgymond egyházi karriert se szeretnék építeni, nem török hatalmi pozícióra, hogyha egy ilyen csapatmunkáról beszélünk, nem az a fontos számomra, hogy én legyek a főnök. Elég erős akaratom van, és ez figyelmeztet mindig arra, hogy nem az a cél, hogy ezt keresztül vigyem, hanem hogy közösen megtaláljuk azt a megoldást, ami leginkább előre mozdítja az ügyünket. Hát ugye, hogyha jezsuitákról beszélünk, akkor ugye ami leginkább Isten dicsőségére válik. De ezt elég gyakran tapasztalom azóta is az mindennapi életemben, hogy az, hogy testvér vagyok, az egy ilyen jó inspiráció arra, hogy mondjuk ne nyeljek le egy konfliktust azért, mert hogy na majd, ha én leszek a főnök, akkor én ezt máshogy csinálom, vagy ilyesmi. Hanem azt mondjam, hogy én nem leszek főnök, hogyha most bajom van valakivel, akkor az nem elég, hogy a szívem mélyén elítélem, hanem mert akkor nem változik soha ez a helyzet. Hanem össze kell szednem valahogy a bátorságot, keresni kell azt az emberséges módot, ahogy visszajelzést tudok adni. Ez nem mindig könnyű, talán erről nem mindig az alázat jut annak az eszébe, aki megkapja a visszajelzést, de mégis valahogy az, hogy testvér vagyok, testvér lettem, az egy inspiráció ehhez, hogy ha valami feszít, ha valami bánt, akkor kezdjünk el róla beszélgetni. Ez az egyetlen eszközöm, úgymond, amivel a megoldáshoz hozzá tudok tenni, és azt hiszem, ez egy nagyon lelki út is egyben, nem a hatalmi pozícióból megoldani a kérdéseket, nem lerendezni, hogy most én vagyok a főnök, punktum, így lesz. Vannak persze helyzetek, amikor hirtelen kell egy megoldás, és akkor egy főnöknek dolga, hogy ezt kimondja. Nekem viszont a mindennapi életben ez a dialogikus jelleg az, amiben úgy érzem, növekednem kell, és emellett is egy elköteleződés az, hogy testvér lettem.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a jezsuita szerzetes testvérhivatásról beszélgettünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás szerkesztője, Balázs Zsuzsa. Viszont hallásra!